88 Mérföld Podcast 13. adása idén, 14-re volt egy múladék.
De ezt ne áruljátok el senkinek.
Évadzáró epizódot tartunk. Összefoglalás nem, azt január első, második hetére ígérünk nektek egy ilyen kvázi összefoglaló, kimaradt epizódok és mindenféle bakik egybevágva.
Tudjátok, az a szilveszter esti, ami nem szilveszter este lesz.
Igen.
Ez most utolszilveszter. 88 mérföld utolszilveszter. Kicsit viccesebb lesz, mint a Saskabari, ezt elárulhatom. És nem ez benne adócsalás.
Miről beszéljünk ma?
Volt karácsony, volt Star Wars. Star Warsról még nem beszélünk, majd januárban.
Kifejezetten odafigyelünk, hogy ha még nem láttátok a Star Wars, akkor most azonnal menjetek el, mert a következő adásban kíméletlenül ki fogjuk vesézni.
És direkt úgy fogjuk csinálni, hogy nem írjuk rá egy spoileres, hanem így egyből azzal fogjuk kezdeni, hogy vagy hogy valaki meghalt.
Ebben egyébként belegondoltatok, hogy a pilot epizódot a Star Wars-szal kezdtük, és a második évadot a Star Wars-szal folytatjuk. Mm-hmm. Ez annyira gyönyörű,
pedig, egy amikor, kör. De amikor a pilot epizódot csináltunk, nem is tudtuk még, hogy lesz új Star Wars.
Akkor még nem tudtuk?
Hát honnan? Nem, honnan? Tudtuk. Hát én nem tudtam.
2013-ban vásárolta meg a Lucas.
Na jó, de volt már
lett a Disney.
15 januárjában hype, hogy akkor jön évvégén, most dátummal, akkor jön a Star Wars.
Hát igazából az első trailer, azt hiszem, az pont évvégén jött ki.
Igen?
Egy évvel a bemutató előtt, tehát tavaly.
De akkor biztos beszéltünk volna róla, és nem tettük.
Hát pont miatt.
Az elsőben nem beszéltünk róla.
Lehet, hogy akkor igazad van, csak ilyen április környékén jött ki az első trailer.
Ja.
Nem, valami jött ki már egy évvel ott. Na mindegy.
Nem tudom.
Tony, hova tűnt? Tony? Itt ma mindenki eltűnik.
Ja, és Sophie. Végre bemutatjuk képen is Sophie-t.
Ez volt Sophie. Dobjál rá téglát!
Nem szeret szerepelni.
Hát... Mit szeretem úgy? Én azt vettem észre,
enni.
Hogy...
Csak az kihányja.
Ja.
Bulimiás a macskád.
Ja.
Kezdjünk.
Kezdjünk.
Jó, mit láttunk? Star Wars láttunk, Leftovers első évadot láttunk, Jessica Jones első évadot láttunk, megint Marvelezni kell, kurva életbe.
Nem láttam még az első évadot, óvatosan.
Hanyadik résznél jársz, Tony?
Második.
Akkor nem sokat lehet elmondani sajnos, mert pont a közepén derül ki kb. Minden, majd a végére megőrül.
És az ez jó. Volt a Jessica Jones.
Igen, meg nem tudok elkezdeni egy adást már megint. Mindig elkezdeni.
Tehát láttuk a Star Wars-t, és azelőtt volt ez a Boswell bemutató, amikor azt mondták, hogy a barátom vagy Tony, egyből te jutottál az eszembe.
Mire Tony megszólalt?
Nem érezted azt, hogy a vasember hozzád beszél? Vagy az Amerika kapitány hozzád beszél?
Nem, az Amerika kapitány azt mondja, hogy neki Bucky a barátja, és Tony azt mondja neki, hogy én is az voltam. De szóval én csak voltam Amerika kapitány barátja, már nem
és milyen volt? Van.
Kemény.
Amerika kapitány?
Kemény a pajzsa, mi?
Áthatóhatatlan. De szűk helyekre is befér.
És nagyon jól bírja az időpróbáját, mert legalább 80 éves.
Mindig vérekeztünk.
Hát a pajzs arra való tulajdonképpen.
Amikor jött Ultron.
Értem. Ultron, ez is mint ami hatalmas nagy dildó.
Az új Ultron 2000-es modell.
De micsoda paródia pornót lehetne?
Age of Ultron.
Ebben benne van azért potenciál, nem? Tehát Age of Ultron.
Igen.
És akkor éppen megjött az új Ultron, és éppen ott voltatok Amerika kapitánynál, akkor húzkodtátok Bucky.
És igazából lehetne Cage of Ultron.
Érted?
Értettem, Bucky.
Szüleimnél voltam otthon, bekapcsoltuk a tévét, és ez ment.
A tévét?
Ne idegesítsél föl.
Basz meg, és ment.
Ment a Knight Rider.
Amúgy tényleg?
Hát az megy, az mindig.
Mindig megy.
De most már, figyelj, nem, mert nem találja a kamion.
Már annyi csatorna van, már annyi sorozatos csatorna van, hogy az egyiken biztos, hogy befér egy műsorsába a Knight Rider.
Bármelyik műsorsába belefér a Knight Rider.
Én a gonosz kittet sajnáltam.
Ja, Kárt. Igen.
Kár érte.
Ja,
Basz meg, Tomi.
De az milyen jó volt, már az a rész megvan, amikor Dávid és Góliát és a kamion kergette a kitet.
Ja, az a nagy... nagy...
Ez meg mindig a pornó vonal, vagy?
Az a nagy, nagy, nagy gömböc végű, ízének, kalapács végű.
Nem. Nem.
Jó, beletoltak itt be egyébként.
Gyerekkori nevén kamion. Ciszentek egy Budweisert, azt beletapocsuk a gázba.
Trackers Delight.
Igen, legyek. És mit hozott nektek a Jézuska?
Pihenőidőt.
Pihenőidőt. Uh-huh. Mesélj még.
Most miért rám néz mindenki?
De nem, te kezdtél hát... beszélni.
Ja. Hát mert senki más nem kezdett el beszélni.
Jó, nem... akkor nem érdekes, tudod mit? Nekem társasjátékot hozott. Meg PlayStation játékot, tök jó.
Jó. Nekem könyvet hozott, meg mozsárt, lehet most már törni fűszereket.
Tök érdekes az a könyv.
Meg szakácskönyvet.
Ne szaladjunk már el ennyire ettől a könyvtől. Mi az a könyv? Egy nagy S betű van rajta, meg dobozban van, meg kurva igényesen van megcsinálva, és kb. 5-en jelezték, hogy ők is azt kaptak, de ettől még nagyon ritka és nagyon érdekes, mert hogy?
Ez a... J.J. Abramsnek és egy írónak, akinek most nem teszem a neve, de valami Doug valaki, neki egy közös koprodukciója. J.J.-nek volt egy ilyen ötlete, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan koncepció, mint hogyha úgy néz neki, mint hogyha egy könyvtári könyvről van szó, aminek van egy története, van egy sztoria, és ezt kikölcsönzi több ember, vagy egy vagy kettő, konkrétan itt két ember, van egy fiú meg egy lány, akik elkezdenek levelezni a lapokon, a könyvnek a lapjain oldalt, és aláhúzogatnak bizonyos részeket a regényből, amik arra mutalnak, hogy valamiféle rejtély lapul még ebben a elég misztikus történetben, ami a könyvben le van írva, és akkor ezt mindenféle dolgokkal kiegészítik, ilyen fénymásolt lapokkal, térképekkel, meg ilyen olyan dolgokkal, amikkel így a nyomára akadhatsz ennek a titoknak, vagy ennek a rejtélynek.
Iránytű is van benne, nem?
Iránytű is van benne, hát a térképhez gondolom, hogy be tud lőni. És ennek csináltak egy nagyon-nagyon szép igényes magyar fordítást. Egyébként nagyon vicces, megnéztem a készítőket, szinte csak lány. Tehát csak lány fordította, nőnemű. És nem tudom, miért tettem hozzá, de hülye hangzott az a szó, hogy lány, és hozzá akartam tenni, hogy nő, és ebből lett a nőnemű. Elnézést kérek. Szóval, még sose rádióztam, annyira furcsa, hogy mikrofon meg tít. És hát az a lány lektorált, a lány fordított, és lány írta kézzel bele ezeket a dolgokat, tehát lány írta a fiú, meg a férfi, na, csak sikerül, a fiú és a lány kézírást. És
tökélet, bocsánat,
mire... Nem olvastam volna semmit, tehát azt se tudom, hogy miről szól, meg azt se tudom, hogy...
Jó, most hogy... csak erre a lány dologra reagálni, hogy mi lesz a következő, majd szavazni is akarnak?
Köszönjük, Csaba.
Nem, zseniális.
Na, tehát, hogy gondoltam, átkötök Ákosra.
Hölgynemű hallgatóinkat megkérnek, hogy bojkotálják Csaba férfi hangját.
Nem.
De tényleg, Csaba, a következő adásban női hangod lesz majd. Csak ezért. Az egyenjogúság miatt.
Magent Ákos.
Beteljesíted a principiumot.
Azt be.
Minden asszonynak.
Igen.
Na mindegy, szóval ennyit erről a könyvről. Még nem kezdtem el olvasni. Egyszer megmutattam az angol barátomnak Skype-on, és kivettem bele egy lapot, és azóta se tudom, hogy hol kell visszatenni, mert rájtok, az is fontos, hogy ezek a mellékelt dolgok, ezek hol vannak. Úgyhogy majd valakit meg kell kérdeznem Twitteren, hogy aki szintén megkapta ezt a dolgot, ezt a könyvet, az hova tartozik az alap, de még annyit muszáj elmondani, hogy én eddig a könyvről karácsony előtt egy hétig semmit nem hallottam, pedig ez egy 2013-as könyv eredetileg, de soha nem hallottam róla, akkor egyszer csak de így
2013-ban már kijött Magyarországon is?
Nem, most jött ki idén, 2015, most így pont így a karácsony előtti szezonban. És akkor ott én megláttam a Libriben a kirakatban, ez itt a reklám helye, és éppen izé vártam Anna-Marira, és akkor megjött, és akkor mutatom, hogy nézd, milyen fasz ez a könyv, és a J.J. Abrams írta, és hogy milyen tök jó, hogy itt izé oldalt le... Igen, ezt vettem neked karácsonyra. Mert a szegény megijedt, hogy most akkor ezt most nagy beindulásból megveszem, mert mindig ezt szoktam csinálni, hogy valamit meglátok, hogy de kúla jó, már jövök kifelé, és pittyen a izé...
De ez mennyire király már, hogy így eltalálta, hogy...
Hát nagyon, tehát brutálisan.
Mert én azt hittem, az lesz a sztori vége, hogy aha, látom, szóval tetszik neked ez a könyv, na, akkor menjünk haza, és akkor majd később megjelenik a fa alatt ez a könyv, de nem, hogy már akkor megvette. Ez tök király.
A Tomival nem egyszerű. Tomi az impulzus vásárlók földi helytartója.
Nem, egyszer születésnapomra nagyon gondolkozott, hogy mit vegyem, hogy legyen, és az utolsó pillanatban ment el vásárolni, mert nekem nagyjából mindenem megvan, ami kell, tehát ami nincs, azt megveszem. És
ezért szokta szappant kapni.
Hát azt más miatt kapok, de de nem menjünk most bele. Szoktam fürdeni amúgy. Csak szeretem az illetet.
Isten, de jó.
Ezt nem hozod vissza.
Bedobtam a szappangránátot ebbe a beszélgetésbe.
És ott szálljon a szappangránát. Na, szóval elment, és vett nekem egy ilyen Star Trek-es figurát, egy körköt, és megvette az X-Men gyűjteményt, amiben benne volt az X-Men 1, az X-Men 2, de nem kapta meg a 3-as gyűjteményt, ezért megvette hozzá a harmadik részt, az X-Men a farkast. De annyira imádtam, tehát az a baj, hogy nekem egyből le lehet vágni az arcom, hogyha valami így nagyon furáljon ki, és így mondom, hát ez nem igazán az X-Men gyűjtemény, mert ez a farkas, és tudod, ez a legszarabb film, hogy gyűlölök. És így annyira szomorú lett, és úgy csináltam, ezt mai napig így bánom, ez sokszor így előkerül nálunk, mint egy ilyen beszédtéma, hogy mekkorát hibázott, de hát nem tud. De ahhoz képest most már folyamatosan így Star Wars pólókat nézeget, tehát akkora geek lett.
Várja, hadd erre a témára itt hadd ragadjak már egy kicsit. Nekem tetszett a farkas. Neked miért nem tetszett a farkas? Csak te láttad a farkas?
Az előző adásban kiderült, hogy neked tetszett a kellékfeleség. Innentől nem teljesen mindegy, tetszett a farkas. Most bocs, hogy így letörtem a szarvaidat, de aranyos voltál.
A furcsa szám van, ez lehet, hogy rajta lesz a videón. És akkor neked se tetszett?
Én nem láttam. Én X-Menből olyan hülye vagyok, mint az a pohár víz.
Víz.
Elég okosnak látszik innen egyébként.
Főleg, hogy nincs benne semmi.
Vagy félig tele van?
Nem tudom, ilyen semmi.
Vagy nincs benne semmi, vagy tele van vízzel, nem tudhatod.
Uh-huh. Ugye, hogyha félig van, és az félig tele, félig nincs, akkor ha üres, akkor az félig tele, vagy teljesen tele, és teljesen üres. Teljesen okay, tele van
levegő. Négyes leülhetsz.
Sőt, ha megmozdítod a poharat, akkor a világ másik felén összeesik egy kis sziám jegér. Olyan van egyébként? Sziámi macskák
van? Nem? Gondolom, macskák. Van, sziámi macska van, az itt nyávog.
Ja. Sziámi jáú! No!
Az exotikus közép-afrikai hanyattegér.
Szóval a farkas nekem azért nem tetszett, mert ilyen Z kategóriás volt nagyon. Tehát a Fox bebizonyította tökéletesen, hogy nem ért a képregényfilmekhez, miután elment onnan. Az X-Mennek kezdték a képregényfilmeket a Foxnál, és ők kezdték el ezt az egészet.
De te nem a japán manga alapján készült farkasra?
Az jó volt.
Neked azt tetszett
inkább? Azt tetszett, igen.
Hát jó, annak meg volt egy maga egy feelingje, de az elsőnek
az igényesebb
nekem
volt.
Nekem tetszett az eredet az története a farkasnak.
Az is story volt, az eredet történet nem tetszett. Főleg, hogy az a Deadpool, aki a végén feltűnik,
az nem ugyanúgy, az a Deadpool.
Az nem az a Deadpool, hanem az egy nagyon béna szar Deadpool volt, viszont ugyanaz a... mondd már a nevét.
Srác.
Aki játsza a Deadpoolt? Ryan Reynolds.
Ugyanúgy ő játsza az új Deadpoolt, aki már jobban hasonlít a képregényekre. Tehát hogy ez nagyon érdekes.
Tehát Deadpool olyan, mint pókember, csak öl is. Ugyanolyan paraszt és viccelődős, csak öl is.
De ő igazán paraszt.
Várjuk a Deadpoolt?
Nagyon.
Főleg ezzel az új trailerrel, ezek után még inkább nagyon-nagyon viccesnek ígérkezik, de nagyon beteg lesz. Tehát, hogy így...
Fekete rózsaszín táskával engem megvett.
Nem tudom, hogy fogják visszailleszteni ebbe a mostani X-Men világba, vagy egyáltalán bele akarják-e, mert Marvelnek ez a mániája, hogy mindent rakjunk mindenhova. Hiába ott az Ant-Man is különálló film, de azért valamilyen szinten passzoljon. Tehát, hogy a képi világ meg ilyenek őrizik
hát,
meg.
Figyelj, egyszer már abban a farkas filmben bútolták a Deadpoolt, és most teljesen máshogy új rebootolják Deadpoolt, tehát...
Hát, mint a Fantasztikus 4, azt is rebootolták, meg lényegében az X-Ment is rebootolták azzal, hogy az első generációt mutatják be, amikor fiatalok voltak. És megint megváltoztatták a jövőt.
De várjál, kétféle reboot van. Az egyik az, amikor elfelejtünk mindent, ami volt, a másik, amikor van átkötés. Tehát ez a Days of Future Past az ugyanaz, mint most az új Star Wars film. Hogy benne vannak a régi szereplők, akik gyakorlatilag átadják a stafétát az új szereplőknek.
Igen, de a régi szereplőknek a sztori vonalát azt megkavarták. Én szerintem ott is ugyanolyan volt, mint az új Star Trek-eknél, hogy megváltoztatták az idősíkot, és már az, ami történik velük, az már nem abba az idősíkba játszódik, hanem egy újba.
Hát az időutazásnak van egy ilyen következménye.
Igen.
Mint tudjuk Dr. Brown.
De innentől kezdve azok az X-Men, tehát mondjuk ugyanúgy, mint a Star Trekben, tehát a Star Trekben is különállóvá tudták tenni ezeket a sztorikat, hogy az nem az a sztori, mert az már egy másik időség. Ugyanúgy az X-Men filmeknek is van valamilyen szinten
ez egy másik kár.
Az másik. Hát másik volt, abszolút. Hát nem is hasonlított rám, volt szakállas.
Ja, hát...
De nem is volt szakállas, hanem ilyen hosszú haja volt.
Hogy néz neki szakállal a Cumberbatch?
Egyébként az jó volt az eredeti kán. Nem a fesztivál, hanem a...
Kán!
De lehetne egy a Cannes fesztiválnak a reklám, hogy Kán!
És hogyha nem nyersz egy díjat, és jövőre megint nem nyersz, akkor az a Kán bosszúja.
Nem, igen, akkor nem, de nem, akkor azért üvölt valaki, mert...
Bocsánat, semmi más nem tudtam hozzátenni ehhez, csak egy szóviccet. Közben azon gondolkozom, hogy hogy tudnék csöndben gépelni, és közben fejleszteni valamit, miközben ti erről beszélgettek.
Figyelj,
de ez az én hibám.
Csaba, a te tudatlanságod az sajnos...
Azért vagy itt, hogy dobjál be egy témát. Légy szíves.
Nem, én nagyon szerettem volna átkötni, amikor említettétek, ugye, hogy a Deadpoolt ugye bútolják az adott X-Men filmben. Közben itt földekeredek a fülesemre. A Jessica Jonesban, amiről szerettem volna mindenképpen beszélni, ott nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett az, hogy igazából teljesen lehet függetlenül értelmezni a Marvel Univerzumtól, de azért nem felejt el Marvel sorozat lenni. Egészségedre, Tomi!
Pont eltakarom.
Igen. Most ez különösen audio formában nagyon élvezetes, hogy mutatod a sört a kamerának.
Hát ha nem kommentálnál, hanem beszélnél tovább, mintha mi se történt volna, akkor valóban lehetne élvezni, kedves Csaba.
Értem, nem vagyunk még profik, az a baj. Tehát, hogy a Jessica Jonesban azt tetszett nekem nagyon, hogy voltak ilyen nagyon apró kis kikacsintások abban, hogy mit tudom én, amikor a számon kérik az adott szereplőt, hogy te miért nem vagy szuperhős, és akkor ő meg erre visszavágja, hogy hát én nem vagyok olyan, mint a zöld csávó, meg a zászló lengető akárki. Tehát, hogy odavágja, hogy igazából, meg erre fölépítenek érveléseket, hogy oké, nem hiszed el, hogy én ilyen szupererős vagyok, de azt elhiszed, hogy az alieneket visszaveri a vasember. Tehát, hogy de csak ennyit kapcsolódott az univerzumhoz, és ez nekem nagyon tetszett, hogy van ilyen sorozat, ami így önmagában is teljesen jól ellenne, és csak ki kéne belőle venni a 12 részből összesen 6 percet, és onnantól önállóan működne, de azért oda kötik.
Hát igen, tehát az a lényege, hogy ez ugyanabban az univerzumban játszódik, tehát utalnak a bosszúállókra, még ha csak ilyen minimális szinten is, de hogy érezd azt, hogy a bosszúállók is ott vannak, de ez inkább egy másik. Mondjuk az a vicces, hogy pont ez a Jessica Jones, meg majd jön a Luke Cage, meg már ott van a Daredevil, meg majd még fog jönni azt hiszem még egy karakter, aki Iron Fist. Akik ugyanebben a Devil's Kitchen kerületbe, ami azt hiszem nem is tudom melyik városnak a...
Hát ez Manhattan-nek állni,
igen. Tehát ezen a részen egyszer csak egy ilyen nagy mennyiségben koncentrálódik ennyi szuperhős, hogy akkora bűnözés van ott, hogy mindenképpen létjogosultsága van ott legalább 4 ilyen bűnöző szuperhősnek. Ez egyébként nagyon vicces. Egyébként a Daredevilnek az első vagy második részében, vagy ez talán az első úgy kezdődik, hogy a pont az háború után játszódik. Tehát amikor volt ez a földönkívül invázió a bosszúállókba, mutatják a híradásokba, hogy építik újra a várost. Meg maga a Shield sorozatban is ők is általában nagyon sokszor forognak részek, mondjuk volt egy olyan rész talán az első vagy a második évadban, ami a Thor második része utáni harc után játszódik, hogy rakják rendbe a dolgokat, és ott találnak valamit.
Igen.
Vagy tehát ilyen elszórt kis apró utalások vannak így ezekre a dolgokra, meg részekre. Ha. És ugyanígy ezek vissza is csatolnak, tehát az elvileg majd lesznek utalások Jessica Jonesra is a filmekben, meg Daredevilre.
Az nem árt, mert egyébként nagyon-nagyon összeáll nekem az a dolog, tehát hogy...
De ezt így függetleníteni akarják egyébként, mert lesz egy külön sorozat, elvileg 2017-ben, amikor ezt a 4 hőst egybe rakják egy sorozatba, és ilyen tévés bosszú állók lesz egy ilyen special.
Ja, mert de nekem az is tetszett, hogy a hangyába így szóltak a sólyomnak, vagy kinek, hogy nem akarsz egyet haknézni a hangyába? Jó, valamit el akarnak lopni a Tonynak a laborjába. Jó.
De most a Ant-Man is benne lesz majd meg hát szinte az összes szuper is benne lesz az új amerikai kapitányba. Hát a Civil War
az fontos most, mindenkinek van.
A Pókemberre leszek kíváncsi, és sokan izéletik,
hogy miért
nem mutatják trailerben, minden.
De... Miért nem mutatják Mark Hamill-t a trailerben?
Please.
Szerintem egyébként ki tudja? Ki a szinkrohangja?
Stoll András.
Stoll András tudja, hogy miért nem mutatják Markhamilt.
De a Stoll András meg állított benne volt nagyon ebben a marketingben, uh-huh. hogy persze ő lesz a magyar hangja, uh-huh. minden izé, és nyomatta, és közben tiszta volt vele, hogy milyen szerepe lesz, de igen. nem akarunk spoilerezni, majd hát csak
jó, ezzel elszpoilereztük, tehát...
adásban. Nem, hát azt nem mondtuk, hogy mit fog mondani.
Nem, nagyon érdekes szövegei vannak.
Nagyon durva dolgokat fog elárulni majd a... valahol ott az elején, vagy a közepén, vagy a végén az epizódnak.
De most nem a Star Wars-ról beszélünk, hanem még mindig a Marvel univerzumban kalandozunk.
Hiszen ez az adás arról szól, nem tudom, észrevettétek, minden részben gyakorlatilag a Marvel univerzum elemzés a gerince az adásnak, majd néha letérünk róla, hogy beszéljünk bármi másról.
A karácsonyi ajándékoktól indultunk egyébként. Igen. Én egyébként a Carcassonne nevű játékot kaptam Helgától, ami társasjáték, és nagyon-nagyon jó társasjáték. Nagyon szeretjük kérdeznétek, hogy ha most kaptam meg a játékot. Hát úgy, hogy ennek van iPad változata egyébként, amivel egy csomót játszottunk már, aminek van egy olyan kényelmi funkciója, hogy megmutogatja, hogy hova nem rakhatsz már, mert olyan típusú kártya már nincs, ami oda passzolna, meg a végén összeszámolja neked a pontokat, szóval baromi kényelmes az iPad verzió, szintén reklámhelye. Viszont ugye megvan a feelingje annak, hogy ott a konkrétan a papír darabkákkal játszol, amit kipattingattál ott az eredeti játéknak a dobozában.
És nagyjából ezt tudod foglalni, hogy miről szól ez a játék?
A játék arról szól, hogy egy tájat kell felépíteni. A tájon van mező, út, meg város, és az egyes négyzet alakú kis lapocskák, azoknak az egyik éle vagy város, vagy mező, vagy út, vagy van még folyó ilyen kiegészítőben, és akkor ugye a mezőt a mezővel lehet összeilleszteni, a várost a várossal, utat az úttal. És mikor leraktál egy kártyát, akkor rárakhatsz egy követőt, vagy az útra, vagy a mezőre, vagy a városra, és amikor az utad körbeér, vagy az egyik végétől elér a végéig, vagy egy mezőt körbezártál, ez általában a játék végén történik csak meg, vagy amikor körbeér egy egész város, akkor a követődet visszakapod, és pontokat kapsz attól függően, hogy mekkora lett a városod, az utad. És így pontokat kell gyűjteni. Ez egy tök izgalmas játék, mert szilveszterkor fogunk vele játszani. Öt főig lehet választani. A fickó valószínűleg már milliómos egyébként, aki kitalálta ezt a játékot. Egy bölcsészről van szó, egy német bölcsész csókáról, akinek az első játéka volt a Carcassonne, és azóta is ebből él szerintem.
Laikus vagyok nagyon, de ez nem olyas, mint a Catan, vagy az teljesen más?
A Catan egynél egy sokkal bonyolultabb játék. Ott a Catan telepesei az ott egyrészt hatszögletű kártyákkal játszódik, ott is utakat kell építeni, amiket a kártyák élére kell rakni, és ott kereskedni kell mindenféle anyagokkal. Itt ez sokkal egyszerűbb, tehát itt tényleg csak annyi van,
hogyha... A Catan, gondolom, az ilyen órákig lehet vele játszani.
Hát igen, meg bonyolult szerintem a Catan. Én még nem, igazából egy jó Catanban még nem vettem részt, mert egyetlen egyszer játszottam csak, és akkor se játszottuk végig, mert bonyolult, nem sokáig tart elmagyarázni. Itt meg tényleg annyi van szó, hogy ha van egy városod, amelyik hat lapocskát fed le, akkor az 6x2 pont, és akkor ennyi. És akkor menni kell egy ilyen táblán, ahol kb. Követheted a pontokat.
Ez egyébként érdekes, mert mi meg azt találtuk ki idén, hogy a családoknak veszünk, anyóshoz megyünk, meg én anyukámhoz, és mindegyiknek veszünk egy-egy társasjátékot. Úgyhogy most mi is társasjátékot ajándékoztunk karácsonyra, csak mi azért sokkal egyszerűbbeket próbáltunk olyanra törekedni, ami talán még felnőttek számára is élvezetes lehet. Például az egyik játék, amit megvettünk, az a Concept. Nem tudom, hogy arról hallottatok-e?
Én igen. Tehát most hát láttam, hogy van ilyen, az minimálisan egy számolgatós, számkártyás sztori, nem? Ilyen...
Hanem ilyen asszociációs játék, amiben igazából van egy nagy táblád, és arra tudsz kirakni kockákat, meg kérdőjelet. Tehát az a lényeg, hogy húzol egy szókártyát, amiről kiválasztasz egy szót, melyiket szeretnéd elmondani. Általában úgy van, hogy két játékos egy csapatot alkot, és a többiek találják ki, és akkor ez így megy tovább. Mindig a következőre ugrik, hogy akkor a csapat egyik tagja, és a következő játékos lesz a következő csapat, és akkor ez így megy tovább körbe-körbe. És akkor lehet ilyen, hogyha eltállalod gyűjteni, meg az is, aki elmutogatta, és ha sikeresen kitalálták, akkor ez is kap pontot. És ez arról szól igazából, hogy ábrák vannak, ami mellé kell tenni ezeket a kis kockákat, illetve kérdőjellel definiálni kell, hogy miről van szó, tárgy, személy, élőlény, stb. A kockákkal lehet jelölni, hogyha mondjuk többről van szó, akkor több kockát teszem mellé, hogyha egy darab fa van ott, akkor azzal jelölheted, hogy most itt a erdőről van szó például. Uh-huh. és ezzel lényegében definálod azt a szót. Több ilyen képpel, minden képnek van egy jelentése, vagy több jelentése, de még te is adhatsz hozzá a játékhoz, hogyha megbeszéled egy csapaton belül, vagy egy mi az játékon belül, hogy milyen jelentéseket tartalmaznak a kártyák, és a kártyáknak a jelentése rajta van egy papíron, kettőt adnak hozzá egyébként, két ilyen magyarázó lapot, és akkor így erről lényegében rossz a játék, hogy ki kell találni szavakat ilyen asszociáció révén, úgyhogy nem beszéltek. Tehát, hogy maximum, hogyha közel jársz a megoldás, az annyit lenne, hogy igen.
Tehát lényegében ez a rajzolós activity csak megcsavarva.
Csak az enyém, hogy nem beszéltek, ezért vettük direkt az egy mi családunknak. Minél kevesebbet beszélünk. A másik az pedig a Mizéria, ez egy magyar fejlesztésű játék, ami pedig arról szól, hogy van egy szavas változata, két oldala van a táblának, vagy szavakat találtok ki, körülbelül egy sima spirált kell elképzelni, be mentek egyre beljebb, és akkor a vég közepén van a cél, és annyi pontot lehet lépni, ahány pontos volt a szó, és az a lényeg, itt is szavakat kell kitalálni, úgyhogy három szóban elmondhatod, hogy mi ez a szó, de nem mondhatod ki magát a szót. És akkor úgy lehet tovább lépni. Meg van egy másik változata, amikor megfordítod a táblát, akkor pedig mondatokat lehet kirakni, mert ötféle kártyapakli van, az egyik az, hogy milyen, a másik az, hogy ki vagy mi, a másik, hogy mit csinál, meg hogy hogyan, azt hiszem, meg hogy hol. És ezekből a típusokból kell mindegyikből kiválasztani egyet, tehát húzol öt lapot, és mondjuk hármas dobsz kockával, akkor mindegyikről a hármast meg kell határozni ebbe a maximum három szóba. Le kell írnod egy kis kártyára, hogy te milyen szavakra tippeltél, és utána föl kell olvasni mindenkinek, hogy az egész mondatot, és ilyen nagyon vicces mondatok jön neki bőle, és akkor minél többet eltaláltál, annál többet léphetsz előre, illetve az léphet többet, aki a legtöbbet eltalálta. Közben egy Sophie nagyon beindult. Ő is gondolom társas játékoznak.
3 perce küzdök a könnyeimmel, hogy ne rögjön el magam azon, hogy gyakorlatilag hogy ennyi indokolatlan, folyamatos zajkeltést direkt sem lehet csinálni, mint amint ez az állat véletlenül csinál.
Azt tavad, de ilyen jamakasi módra tárt.
Kőkemény. Ekkorát nem lehet ugrani.
De jó van, én most már iszok. Kizállott a torkom, úgyhogy...
Ja, egyébként közben azon röhögtem magammal, hogy úgy indult az egész, hogy mit kaptunk karácsonyra. Így megszólaltam, és néztetek rám, hogy ezért, és utána. Aztán eltelt 25 perc nagyjából, mindenki elmondta, milyen király dolgokat kapott, meg Marvel, meg minden, és én rájöttem, hogy én kaptam egy hajszárítót. Meg 4 mozi jegyet.
A 4 mozi jegy, az korlátlan lehetőség.
Így van.
Tehát korlátlan élmény.
Na, de akkor ez egy nagyon jó átkötés, mondja 4 ingyen mozi jegy, mit fog belőle megnézni? Ugye jön most egy Revenant, január 14, aztán jön egy Joy, ugye Jennifer Lawrence-nek a drámája, ami eltöbb nagyon jó lesz. Utána jön a Tarantino-nak ugye a Hateful Eight-je, és utána jön még valami, nem is olyan sokára, a februárban. Még valamit várunk, nem?
Mozipremiereken meg tudod nézni.
Mozipremierek.hu
Brought to you by this guy.
This guy.
This guy.
Ja, na,
nagyon mindegy. Vicces, hogy eddig ez a 3 film, amit mondta, ez már letölthető David Iskanerbe, tehát...
Igen.
Én nem tudom, mi volt, hogy így egész évben tartalékolták ezek az emberek ezeket az információkat, és egyszer csak így kiköpik. Szerintem de kaszinó, vagy nem kaszinó Royale, mi az a...
De mi van a Hateful Eight-tel?
Az ez... új James Bond film is lett.
Spectre.
De mi van a... Van valami a Hateful Eight-tel, hogy azt valami 70 mm-es szalagon viszi körbe a Tarantino, és ilyen kis mozikban vetíti, és hogy már valahol kilíkelt
a cucc. Igen, de én ezt nem értem, mert azt mondták, hogy 150 perces a film, és 70 mm-en úgy kéne. Hát ez nem normális.
Én kéne ilyen rovatokat csinálni az adás, mint a minden részben legyen egy Tompika kérdez.
Mikrofilm.
És akkor ilyen filmes zsargonokat megmagyarázunk Tompikának. Hát nem úgy van.
Nagy totál lenne a kedvencem.
Tehát. 70 mm széles, nem hosszú.
Vagy a
hát de.
A film visszacsévélés. Arra emlékeztek még a manuába a VHS-nek? Hogyan csévélt vissza meg előre?
Igen.
Csodálatos.
És mennyire gyűlöltük az embereket, akiktől kaptunk kölcsön egy filmet estére, és nem volt teljesen előre tekerve. És akkor így meg kellett várni, amíg így nyú.
Úgy kellett visszavinni a TK-ba, hogy vissza van tekerve.
Igen, fizettél, bazd meg valami 200 forintot, vagy mennyit. Vagy 70-et? Valami, hát, azért nem volt annyira brutális összeg.
Így van. Hát meg akkor még 200 forint azért vagyon volt, persze. Hát az...
De turborágó. Hát nem tudom, mennyi turborágó.
Nem volt az annyi. Hát basszus, 90... 90-es évek közepén, amikor gyerek voltam, akkor tehát 50 forint volt mondjuk egy ilyen nagy csavaros fagyi, tehát hogy így azért akkor 200 forint az most igen, csillag és imbusz csavarjuk is volt benne.
De amikor a robotokban éltél,
igen. A Transformers 1-et ott forgatták nálunk Rákoskerten, és nagyon sok csavaros fagyi maradt a forgatás.
Hogy is hívják azt az izét, ami hajtja a Transformereket? A...
Motor.
Gépolaj.
Shia LaBeouf.
Ő hajtja őket így most arra, hogy jó, hogy menj.
Michael Bay.
Gumibogyószög.
Gumibogyó olaj. Mire gondolsz egyébként?
Nem, arra...
Trutymó.
Arra, valamilyen elektromosságszerű dolog, az a kék kristály, vagy kék ilyen elektrom...
Nem tudom.
Egyik ötöt.
Ideg állapot.
És így, meg Optimus Prime beül a stúdióba, de hát Mónika.
Ne arra, hogy Optimus Prime, miért oltátok szét a várost? Ideg állapotban volt a Mónika!
Tü-tü!
Itt a bosszú állok, nem? Hú, ideg állapotban volt.
Te mindig ideg állapotban van. Ha Dr. Banner ideg állapotban kerül, akkor jön Hulk.
És akkor végén megküzdött, hogy élet ez Mauni.
Hát, kemény lehet egyébként, tehát ez egy ilyen minisorozat, hogy Dr. Banner a pszichológus, nem?
És minden héten máshoz kell mennie, mert még a végére ideges lesz, és szétcsapja a pszichológust. Oké.
Energon. Energonnak hívják azt a szart, ami a Transformerekben van, és azt akartam, azért kerestem ezt az egy kurva szót, hogy elmondhassam, hogy az imbusz csavaros fagyid le volt öntve Energonnal. Te kis Transformer.
Én nagyon hálásan köszönöm, hogy ezt nem hagytad el.
Te kis Shia LaBeouf.
Actual Cannibal Shia LaBeouf.
Az megvolt, ugye, hogy Shia LaBeouf már folyamatosan így bombázza mindenféle ilyen... hogyan hívják ezeket a... előadásokat, ezeket a...
Performance.
Művészi, igen, művészi performance-okkal nyomatja. Legutóbb a saját filmjeit néztem meg.
Kronológiailag előre.
Kronológiailag előre? Nem így összefűzve témákra? Szerintem úgy, hogy drámák, meg vígjátékok, valahogy így volt.
Nem tudom pontosan, ugyanezt úgy sorrendben.
Levetítették, és ő is ott volt a nézők között, kapucniban, elég sokszor inkább hátra ment aludni, a nézőtér mögé, sokat volt WC-n egyébként, úgyhogy nagyon így nem élte bele magát, de a nymphomániást azt végigtolta. Büszkék vagyunk rá.
A filmben is végig tolta?
Azt nem tudom, én nem láttam még a mai napig,
nem mondod
ezt a filmet. Nem.
Meg két részes az.
Mindenképpen nézd meg.
Meg hosszú, meg sokat hallok róla jót is, meg rosszat is, nem tudom, hogy én akarom érezni.
Szerintem akarod.
És egyébként azt a filmet még Shia LaBeouf is végignézte.
Egyébként Shia LaBeouf nem nagyon, tehát hogy mondjuk az 5,5 órából szerintem egyet szerepel. Abban viszont elég jó.
5,5
óra. Hát meg két rész. Két rész.
5,5 óra, az kérlek szépen legalább 8 vagy 9 sorozat epizód. Hát hagyjál.
Ki rendezte a Nymphomaniást?
Lars von Trier.
De Lars von Trier nem tud kis filmet csinálni. Nem mondanám, hogy nem tud filmet csinálni, mert azt tud csinálni, néha leszakad az agyad, mire...
De ez nem, tehát a Nymphomaniás az abszolút egy ilyen túlkapásoktól mentes, nagyon érett, nagyon mély, nagyon szomorú dolog. És nem azért, és egyébként nagyon sokan azért félnek tőle, mert úristen, hogy ebben mennyit szexelnek, és igazából kurvára nem az a lényeg benne.
Nem, mert bosznok!
De azt is, igen, mindent csinálnak benne, de tökre nem az a lényeg.
Mindent?
Mindent.
Pizzát is?
Meg ilyen különböző ilyen bábokat fából.
Miért?
Mi van? Ez ilyen modern Pinocchio mese?
Pinocchio, hazudj.
A 70 mm az a...
Az nem a 88 mérföld.
Nem, az a képnek a szélességét. Tehát a filmre, amire fölveszik, annak a szélességét jelöli, és ilyen extrém nagy látószöget biztosít a 70 mm-es kamera. És de olyan extrém, hogy bizonyos moziknak már nincs is ilyen készüléke, mert mindent kidobáltak, amikor jött ez a digitális korszak, mert ugye bár most mozikban már úgy vetítenek filmeket, de szerintem egyszer erről beszéltünk, nem tudom minek
kapcsán.
Lelicenszelik a DVD-t, megkapják hozzá a jelszót.
nem igazán, de hanem ilyen kurva nagy ilyen hard drive-okban, azt hiszem valami 320 giga volt egyébként most a Star Wars, azt le is volt fotózva. küldik ilyen hard drive-okon a filmeket, és akkor minden egyes mozi, minden egyes vetítése kap egy külön ilyen kódot, ilyen időhöz kötött kódot, amit be kell ütni az előadás előtt, és csak akkor, és csak odáig, ameddig tart, addig játszható le. Egyébként semmilyen más esetben nem lehet lejátszani ezt a felvételt.
És így, hogyha így a bombariadóban is megszakad a lejátszás?
A szopásót. Azt gondolom be kell jelenteni, és új kódot kell kérni. De utána elfogynak.
Mennyire egyszerűbb volt a szalagban, akkor játszottál a kartát, sőt, amikor elszakadt, akkor lophatt ebből a filmkockát.
Hát volt is, hogy a Kossuth mozi, azt nagyon imádtam egyébként, hogy a nem tudom, emlékeztek el, hogy amikor bementetek a mozikba, még nem voltak ezek a pláza mozik, és akkor ott az előtérben meg lehetett nézni ilyen movie stilleket, amik uh-huh. így ki voltak ragadva, meg fel voltak nagyítva, meg ott voltak így néha egy filmszaragok így kirakva, meg azok így bizonyos részletei a filmnek. Tök hangulatos volt, hogy mentél végig a folyosón, és meg tudtad nézni a közelgő premiereknek az ilyen kiragadott pillanatait, hogy hú, basszus, ez a film nagyon érdekel, majd ezt is meg akarom nézni. Vagy hogy pont amire mentél.
Akkor még nem volt internet.
Gyerekként, igen.
Manapság erre vannak sajtó FTP-k, meg vannak ilyen, van az image.net nevű oldal, meg van még egy másik, ahol...
De ennek ilyen hangulata volt, nem? Hogy így, nem tudom, én gyerekként nagyon imádtam. Ez volt az egyik fő legjobb része a mozinak, hogy így az elén belenézhettem a filmbe, amit majd most fogok nézni, mert még trélereket sem nagyon láttunk akkor, tehát úgy mentünk be, tényleg úgy mentünk be a moziba, hogy semmit nem tudtunk a filmről, csak hogy mondta apám, hogy hát nézzük meg ezt a Jurassic Parkot, hogy valami, annak is szerintem...
Hát meg szerintem azért tévéreklám, mert csak kellett, hogy
arra talán pont beértünk az elejére, vagy talán az eléről le is csúsztunk, de voltak sok ilyen film, ami így nem értünk pontban oda. Úgyhogy
egyébként ezek a trélerek egyébként még a szalagos időben ilyen kis tekercseken érkeztek a trélerek, amiket összefűztek az első szalaggal, vagy hát fölfűzték őket egy szalagra, és akkor váltáskorát billentették be, általában az első szalag elé fűzték, mert ott nem volt váltójel. És akkor ugye össze kellett ragaszgatni 5-6 trélert, meg még reklámokat, meg mit tudom én, attól függ, milyen nagy volt a mozi,
és
akkor utána meg szét kellett szedni, ugye. Tehát mondjuk mire lement a 8. tekercs, addigra a mozigépész valószínűleg már szépen széttekercselte az első szalagról, leválasztotta a trélereket, meg a többit, aztán visszacsomagolta azokba nagy kerek fém dobozokba.
Minél többször játszották le a szalagot, annál rosszabb minőségű lett, meg annál inkább így pattogott a képen, nem tudom micsoda, tehát egy idő után használhatatlan vált az egész, és lehetett kidobni. Igaz, igen. Hogy bármeddig játszottad le, tehát akkoriban azért világzott ez a kalóz videózás, mert bármikor le tudta játszani, mondjuk éjszaka bent maradt a mozigépész, azt lejátszotta, fölvette a VHS-re, és elkezdte sokszorosítani, és Pecsában már nem tudom, hol árulták ezeket a
ezt nem biztos, hogy sokan tudják, hogy egyébként az a filmszalag a gépben a lámpa előtt, ami világította, amit egyébként egy komoly hűtőberendezés hűtött, hogy nem melegítse túl ott az egész szobát, meg mindent, az előtt így ugrál a szalag, mert hogy csak egy pillanatra is megáll a szalag előtte, akkor a lámpának a hője szétégeti a francba a szalagot, tehát azért, hogy egy pillanatot meg lehessen mutatni, hogy kétszer elrántják előtte. És ezt szépen be kell szinkronizálni, és ott ugrál a szalag ebbe a gépbe, voltam mozi gépterembe még régen jó sokat, és láttam, hogy ez hogy működik. Azt hiszem egyszer még talán váltottam is szalagot, de tehát ez
szóval, egy külön szalag. Az a lényeg, hogy ha Tarantinónak fogják látszani 70 mm-esbe itthon a bármelyik, nem tudom, lehet, hogy régebbi moziknak még elő lehet bányászni a pincéből ilyen készülékeket.
Hát az Urániába.
Gondolod?
Én azt amúgy nem, gondolkozom rajta nagyon erősen, hogy az új Tarantinót azt művészmoziban nézzem.
Biztos, hogy egyébként ott érdekes.
Nincs kukorica.
Nagyon sok ilyen típusú filmet érdemes. A blockbusterek azok már nagyjanak a plázáknak, de az ilyen kisebb költségvetésű filmek, hogy az ilyen kifejezetten Tarantino is olyan, aki csak filmre forgat, kizárólag filmet, tehát ő nem hisz a digitális technológiában, ezeket érdemes nézni kisebb mozikban.
Meg az egész film, tehát hogy valahogy nekem a hangulata nem olyan, hogy most én végigálljam ott a sok parasztot a multiplexben, meg izé.
Nem is azt, tehát egy Shaw fiát megnézni multiplexben, tehát azért...
Meg a Nymphomaniás, ezt már meséltem szerintem ezerszer még a podcastben is, igen. Hogy a Nymphomaniás egyet az allé, nem tudom milyen közepes teremben néztük, ilyen olyan nők között, akik így ilyen brazil szappanoperákon szocializálódtak, és akkor ez a jaj, ez az a csávó, jaj, most megint dugni fognak, jaj, és közben robogtatja a perecet. Tehát, hogy vannak filmek, amiket a Lars von Triert nem lehet így nézni. Meg Tarantino se, szerintem. A Saul fiát meg egyértelműen nem. Tényleg, azzal mi lesz? Meg most akkor nem fogjuk látni soha?
Mégis játsszák, csak a port.hu, innen is csókoltatom, egy annyira szar oldalt csinált, hogy ha aznap nézel rá, amikor nincsen előadás, akkor nem dobja fel a moziműsort. Bagos, egy nagy szar, egy mocsok, ezért nézzétek a mozipremierek.hu-t. Úgyhogy játsszák meg az Urániában, elvileg. Úgyhogy Sofiát meg akarjuk nézni, mert engem már nagyon érdekel. Én az a baj, én nagyon óckodom már, mert ezek, nem vagyok antiszemita, de ezek a másik világháború zsidó történetek már annyira túl lettek tolva, hogy nekem már nagyon kevés megy át az inger küszöbömön, Schindler listája óta meg bőven nagyon kevés.
De elmondhatjuk a Shaw fiáról, hogy itt ezért egy eléggé egyedi operatőri munkáról van szó, ami önmagában a témától függetlenül is. Jó, valószínűleg a téma maga meglökte egy kicsit, hogy beérjen azokba a célokba elsőként,
de
ahova beért.
De ez csak háttér téma, tehát hogy nem feltétlenül erről szól, tehát nem mutatja
be. Hát ez egy embernek a drámája állítólag.
Pont az a lényege, hogy a szörnyűséget nem mutatja be, csak hallod, meg érzékeled, hogy valahol ott vannak a háttérben, és ez benne a zseniális, hogy a képzeletedre bízza az ilyen szörnyűségeket. És a képzelet az által, mint tudjuk, sokkal vadabb, mint az a dolog, amit lát. Tehát hiába mutathatnak neked szörnyűséget. Ha nem látod, csak hallod, hogy mi történhet, és te már neked beindul a fantáziád, akkor hát sokkal brutálisabb dolgokat képzelsz.
Nyilván azért csinálták így tudatosan, mert te is mondtad, hogy az inger küszöbünket nem igazán haladja meg semmit. Tehát 2015-6-ra már mindent látunk, ami szörnyű lehet egy filmvásznon. Viszont, meg nyilván ezerszer hallottuk már, mi volt ugye ez az egész holokauszt történet, de hogy azt nyilván hogy úgy megmutatni, hogy ezt még olyan szinten ki tudja színezni a te fantáziát, hogy még szörnyűbb és még mélyebb legyen, mint eddig bármi. Nyilván ez benne a nagy teljesítmény, és ezt értékelték ugye Cannes-ban is, meg nyilván ezért Oscar esélyes.
Apropó szörnyűség, hogyha akartok nagyon jó ilyen picit ijeszgetős, ilyen thrilleres, horroros filmet nézni, amiben tényleg jól kitalált karakterek vannak, akkor a Látogatás vagy The Visit című filmet tessék valahogy az internetről kikölcsönözni, mert Magyarországon nem került mozikba szerencsétlen, pedig kimondottan jó film, elég jó felépített karakterekkel, arról szól, hogy egyedülálló anyuka megtalálja az interneten a réges-rég elhagyott szüleit, akit ott hagyott a férje miatt, akiket ott hagyott a férje miatt, és most a szülők megbeszélik, hogy akkor ők szeretnék az unokáikat vendégül látni egy hétre, és akkor az unokák utaznak hozzájuk, még amíg anyuka elmegy a
piacra.
A kedves párjával egy hajóútra, és a gyerekeknek a nagyszülőknél töltött egy hetéről van szó, amit egy ilyen dokumentumfilmes formában látunk, mert hogy a kislány az ilyen filmes pályára készül, és ilyen dokumentumfilmet forgat, és most te
fan footage.
Már gyűlölöm ezt a műfajt.
Fogod a fejedet, de közben kurva jó lett. Te tényleg baromi jó.
Elhiszem, de én már gyűlölöm ezt a műfajt. Tehát Még az első párnál tök jó volt, de...
Mondjál már még ilyen filmet, ami ilyen.
Hát a legelső az a Blair Witch Project.
De ez nem olyan, mint a Blair Witch Project.
Tehát nem found footage, hanem...
A Paranormal Activity, ugyanez.
Tehát ezt nem úgy csinálták, mintha egy dokumentumfilm lenne, hanem egy dokumentumfilm forgatás szintjén van, de egy kisgyerek csinálja, tehát érted, egy ilyen
jó,
14 év körül
Project Almanak, a Sinister.
Szerintem ez a Project X is ilyen volt.
Ugyanazt csinálta a filmet, aki a Sinistert
csinálnak, nem?
Nem láttam azt a filmet amúgy.
A Sinisternek a rendezője csinált ezt.
Na, de a Sinister az Ethan Hawke-os horrort, láttad? Na, gondolom akkor ugyanaz. Ott is arról szólt, hogy az Ethan Hawke ugye ilyen rejtélykutató, vagy micsoda volt, és akkor ő vette föl effektíve a saját családjának a kiírtását.
Ez aki a fűrészt rendezte, egy valami, vagy japán, vagy valami ázsiai származású, de amerikai.
Ezt valaki és az M. Night Shyamalan csinálta.
Igen.
Oh.
Viszont az M. Night Shyamalan-ba...
M. Night Shyamalan.
Pozitívan csalódtam a...
M. Night Shyamalan.
Mi volt az a városos sorozat?
A Waver Pines. De ott csak egy részt rendezett ő, a többinek csak executive producere volt.
De a pilot epizódok általában meghatározzák magát a sorozatnak a látványát, meg a felütését.
Mondjuk úgy, hogy az
első... De látványban sose volt rossz a Shyamalan.
A Waver Pines azt meghatározta az első 5 rész, utána pedig lecsengett. Mondjuk úgy.
Nem az, mert a negyedikbe kiderült, nem? Már vagy a harmadikban.
Szerintem a felénél derült ki. És képzeljétek el, hogy megrendeltek még egy évadot. Úgyhogy már semmi könyv, meg semmi, csak még kitalálnak valamit.
Pedig nekem a vége az így nagyon, nem tudom, én nem folytatnám. Tehát azt úgy, úristen, azt
más se folytatta volna, az író se folytatta volna, de folytatni akarja az HBO, vagy kicsoda.
Hát de ez ilyen, egyébként a Game of Thrones is azt hiszem már beérte a könyveket.
Na jó, de azt írja tovább.
Most a követ, Jó, hát be.
Hát de várj, és írja már az eredeti második részt a...
Igen,
a...
lassan 5 éve. Tehát, hogy...
mert hogy ugye megírta az első részt, és azt mondta, hogy jó, akkor 5 évvel később játszódik a második részt, és mondta, hogy nem, nem már.
A második rész?
Hát eredetileg, várjál, a trónok harcát eredetileg, ezt a jég és vérdala, azt hiszem, a jég és tűzdala, mit tudom én, ezt 3 részesre tervezte. Megírta az elsőt, és annyira sikeres lett, hogy azt akarja, és akkor a második rész az mennyi idő is? Hát az olyan 5-6 évvel később játszani. És mi történt abban az 5-6 évben? Írjál már még 1-2 könyvet, és akkor még írt 6-ot. És most lassan elérünk oda, hogy tényleg megírja hát azt, amit ő második
évben tervezett. 4. vagy 5. éve írja elvileg az utolsó kötetet. Ami már állítok tényleg az utolsó lesz, viszont már beírta ami már megjelent utolsó könyvet. Én úgy tudom, nem olvastam, én most meg is szabadultam a könyvtől, bevallom őszintén.
Az utolsó évadot én meg sem néztem, mert azt mondják, hogy agyfaszt kapsz tőle, de megint kinyírnak mindenkit.
Igen, de aztán most lesz egy felütés, meg egy csavar, de tök mindegy, engem a sztori, az elén azt hittem, hogy fasza, de utána elvitték egy olyan irányba, jó, különbözik a sorozat feldolgozás meg a könyv, de amit olvastam a könyvről, hogy abban már olyan szinten föltámadnak szereplők, meg zombik lesznek, meg nem tudom micsoda, hogy nem.
Nem tudsz te semmit, Tom Snow.
Nem tényleg, tehát nem. Ez nem én ezt
el sem
viszont,
kezdtem.
Viszont, ha akartok jó skifit, akkor a The Expanse című sorozatot kezdjétek el. Ez...
Űrhajó?
Mi?
Űrhajó?
Van földi skifi, vagy űri skifi?
Ez a... Mi is a címe... A Leviatán ébredése című könyvből lett.
Az Ian Banks, nem?
Az, aki egyébként egy író páros, csak ilyen egy álnéven írnak.
Igen.
Két csávót jelöl. És nagyon sok...
Ian N. Banks.
És nagyon sok egy nem derült ki.
Nem,
egészen addig, ameddig nem nyertek mindenféle díjakat ezzel a könyvvel.
Ian N. Banks, ugye? Gondolom. Vagy Ian M. Banks?
M.A. Banks, vagy S.A. Hát, Banks.
Nem tudom. De ez tök jó pofa, hogy két egy írópáros.
Ezt én nem is gondoltam volna. Na mindegy, egy jövőbeli világban játszódik, amikor az emberiség már felfedezte a galaxist, és az egyik része az a Földön maradt, a másik része az a Marson alapított egy ilyen hadi kolóniát, a harmadik része az pedig, mivel hogy fogytán van a víz, ezért vizet, illetve lehet, hogy csak a csillagövön, vagy mi az Istenben. Ez micsoda? Közben hozott egy követ.
Követ.
Helga mondta nekem, hogy olvassam, ez a The West Factory, Ian Banks-től, és arra vagyok kíváncsi, hogy beleírják-e, hogy itt az író, az kicsoda-micsoda.
Szerintem ez nem az.
Ian M. Banks. Nem ő lesz az, aki a Leviatán ébredését írta.
De egyébként rá tudsz.
De mondani. Van internetünk. Pontosítsunk, mert különben hülyeségeket beszélünk.
Na mindegy, a másik az meg valami csillagöv, vagy hol az Istenben játszódik, ahol meg kevés a víz, és ott bányásszák a mindenféle üstökösöket, és azokból viszik vissza. Az a lényeg, hogy két szálon indul a történet, van egy nyomozó, akit a Thomas J. játszik a sorozatban, ő egy csajt kezd el keresni, aki eltűnt, egy ilyen híres vagy gazdag családnak a sarját, a másik szálon pedig egy ilyen vízbányász, vagy ilyen jégbányász csillaghajó észlel egy vészjelzést.
James S. A. Corey.
James S. A. Corey.
Nem Banks.
Ők kettő.
Ember. Igen.
Igen.
És ott vannak, igen. Leviathan Wakes.
Na mindegy, három része van eddig a könyvnek.
Frank és Abraham.
Valószínűleg ez most sokáig maradt, de nagyon híres volt a könyv. Én ezt most megvettem édesapámnak karácsonyra, de majd én is el szeretném olvasni.
Szóval...
Már be van tárazva iPad-en, és ebből most csinálta a Sci-Fi egy sorozatot, akiről azt kell tudni, hogy utoljára a Battlestar Galactica-val csináltak normális nézhető sorozatot, és azóta ilyen robotok verekednek, realitik vannak rajta, meg ilyen geek versenyek, meg nem tudom, ilyen nem nézhetetlen mocsokszarok. Úgyhogy ez
pedig,
most
pedig
nem
ők
fog
voltak,
sokat élni.
Ők voltak, akik megcsinálták a Dűne filmsorozatot, és pedig
és ők voltak, akik átvették a Csillagkaput. A Csillagkapu sorozatokat, és ők is gyártották.
Ja, utána lett az óráj.
Ja, óráj. Alright.
Alright. Okay then. Okay then. Fargót néztek?
Nem.
Miért nem?
Én sem nézek, de hallottam a második vagy Game Changer dologra, aminek szintén semmi értelme nincsen. Miért? Mindegy, meg fogom nézni.
Figyelj, Coen testvérek, zseniális vágás, zseniális jelenetek, zseniális dialógusok, amikor emberek arról beszélgetnek, hogy ti vagy, te vagy Mike Milligan és a Kitchen testvérek. Nem menjünk bele, ha nem néztétek
meg. De Fargót éppen tervezek.
De a második évadot láttam?
A második évadot láttam.
Jó, oké.
Te meg az elsőt is, és kurva jó mind a kettő.
De én azért tényleg érdekeltet, meg fogom nézni.
És én Peggy Blomqvist innentől kezdve számomra hogy is hívják a női főszereplőt, a színésznőt. Aki a Pókember, az első Pókember filmekben játszott a...
Emma Stone?
Nem, az a második.
Az első Pókember filmekben
a... Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst.
Csaba, kapta esküvést.
Szexi esküvést.
Szia, hiányzol,
ügy Béla. Ez
biztos egy kedves hallgatónk.
Igen. Jaj, apropó hallgatók, illetve most már nézőink is vannak, ez olyan király.
Hogy, mit írt?
Hogy YouTube-on egy nagyon kedves kommentet kaptunk Wolves Who kisasszonytól, mert hogy a végén felfedte, hogy ő hölgy, és kijelentette, hogy nem csak nekem, hanem nektek is vannak női rajongóitok, és hogy nagyon szeret minket, és hogy nagyon sajnálja, csak havonta egyszer vagyunk.
Magyarul most osztoznunk kell egy lányon.
Nem, rosszul értelmezed. Ez megint a principiumodnak a problémája. Nem kell osztoznunk rajta, mert hiszen a Csabinak, Csabi neki szülni. Nem kell.
Új lesz a törvény! A régi lesz az új törvény! Király! Nice, tetszik. Jó, oké. Vannak női rajongóink. Ennek én nagyon örülök.
Igen.
Hát még
férfi rajongóink most már nem is kellenek. Ami nem most igaz.
Sziasztok, fiúk! Következő adásban senki nem hallgatja.
Nem, a következő adásban a rúzsokról beszélgetünk.
Nem, azt de nézzük, azt hiszem a Facebook lájkolóink közül ott mutatja a demográfiát, és 20% a csajok száma, úgyhogy azért még van mit behozni.
Jó, azért ahhoz képest, amikről beszélünk,
igen, szerintem a 20% is nagyon ezek nem lányos
témák. Az a 20% azok a barátnőink, akik megnézik.
Ne lőd már el. Ne lőd el a poént.
Igen.
Milyen a rúzsa?
Barátnőink, mint ha mindenkinek több lenne.
Igen.
Nem, többen vagyunk, és ezért nekünk több van.
Ezért ilyen a szakállat.
Milyen?
Hát ilyen Mohamedán. Nem? Ez a több nejűség az ott adott.
Még a karácsonyhoz annyiban szólnék hozzá, hogy vetnék fel egy dolgot, hogy nem tudom, ti mennyire vettétek észre azt, hogy most az elmúlt pár karácsonykor, lehet, hogy csak azért, mert hogy egyre többen használnak social médiát, meg Twittert, meg ilyeneket.
Nem esett a hó.
Nem voltak SMS-ek.
Egyrészt nem voltak SMS-ek, másrészt pedig nagyon-nagyon-nagyon sok helyen láttam azt, hogy az embereknek ez az egész karácsony, ez egy nyűg, és nagyon-nagyon sokan nagyon rossz kapcsolatban vannak a családjukkal. És rengeteg csonka család van, meg olyan család van, ahol az emberek idegesítik a másikat, politikailag, emberileg, stb. Mindenféle úton módon összevesznek, és én most idén drasztikusan sokkal több ilyet láttam, mint eddig bármikor. És igazából csak annyi a kérdése, hát nem kérdésem, de hogy azon gondolkodtam el, hogy ez most azért, hogy ez mindig ilyen volt igazából, csak nem vettük észre, vagy most valami történik társadalmilag, amitől mérgesednek el a viszonyok?
Nem, szerintem mindig is ilyen volt, csak régebben az emberek hajlandóak voltak leküzdeni az egymással való problémáikat azért, hogy egy este, egy évben összegyűjjenek a szeretet ünnepén. Most már lerendezik ezt is egy Facebook üzenettel, hogy boldog karácsonyt.
Na jó, de most én arra gondolok igazából, hogy mit tudom én, valaki hazamegy vidékre a családjához, és akkor 3 napig ott van, és 20 percenként tweetel valamit, hogy anyám már megint ilyen, nagybátyám egy rohadt, már
ez megint ez van, mert olyan embereket követ, akik ilyenek.
Ez nem az, amikor ott vagy a szülőknél, vagy az asztalnál, és eztek, és akkor valaki nyomkodja a telefonját?
Az egy másik, teljesen másik dolog. Én most konkrétan arra gondolok, hogy én azért, tehát mit tudom, követek x100 embert Twitteren, és mondjuk nyilván akinek jó a karácsonya, az nem twitterezik, hanem ott van, ezért azt nem olvasod. De mondjuk a tavalyihoz, de főleg a tavaly előttihez képest drasztikusan sokkal több olyan tweetet látok idén, hogy gyűlölöm a családomat, meg vennék már haza, meg anyám hülye, apám hülye, ez hülye, az hülye. És hogy most nálam ez nagyon-nagyon túl lett tolva idén, és nem szóltam bele direkt, mert hál' Istennek olyan szerencsés helyzet van, hogy nekem ilyen problémám nincsen. De hogy, és nem gondolom, hogy az azért van, mert hogy én pont azokat az embereket követem, akiknek akik nem jó emberek, és ezért nem jó a családjuk.
És ezt, hanem ezt vegyesen látod, vagy inkább csak így fiataloknál?
Hát az én korosztály, tehát 20-30 között. Tehát én nagyon kevés 20 alatti embert követek, talán egyet se.
Nem akarok diszkriminálni, de ezek többnyire nők, akik ezt írkálják, vagy inkább vagy fiúk is. Látta a fiút is, aki ilyeneket
írkál? Láttam egyébként, de inkább nők egyébként.
Én lehet, hogy most... Igen.
Azt jutott eszembe, hogy tehát mi például azért mentünk haza a szüleimhez, mert nekem volt egy olyan érzés bennem, hogy én a szüleimmel akarom tölteni a karácsonyt, és nagyon jó fej volt a barátnőm meg az anyukája, mert azt mondták, hogy hát ők hogy eleget tesznek az én kérésemnek, és elfogadják a meghívást, és lejöttek ők is, és így öten karácsonyoztunk szenteste, és ez tök jó volt, mert mindenki a másikkal akart lenni. Na most, ilyenkor nyilvánvalóan
hát
nem utálod a másikat, azért mész oda, mert velük akarsz lenni, együtt igen. akartok lenni. Még hogyha valakit így haza ráncigálnak, vagy bezár a kollégium, és haza kell menni, és jaj, már megint ezekkel az emberekkel vagyok összezárva, akkor azon a család se változtat. Vagy a karácsony se változtat, ott nem lesz tőle jobb.
Jó, igen, de ez mindig igazából azt a tényt fedi fel, vagy nem is tudom, hogy alapvetően mondjuk 10-ből 6 embernek a család az nem azt jelenti, mint mondjuk nekünk. Hogy, tehát, hogy nem jó dolgok jutnak eszükbe, hanem rosszak. És hogy ez rossz.
Mert még nem nőtték ki.
De jó, de egyébként tehát én nem gondolnám, hogy ez a legtöbb esetben hiszti lenne, hanem egyszerűen ténylegesen vannak rossz családok. Tehát ez...
Ja, és arra gondolsz esetleg, hogy eddig nem került ennyire előtérbe a rossz családok, és most, hogy van a social media, és az emberek leírják oda a nyűgüket, bajukat, így szembesülsz azzal, hogy igen, vannak rossz családok.
Pontosan.
És ez nem most már a négy fal között történik, hanem az interneten is.
Így van.
Hát ez viszont ilyen hogy mondjam, ilyen...
Social media velejáró dolog.
Fölnyithatja az emberek szemét esetleg. Tehát, tehát itt mindig az a kérdés, hogy oké, mit teszel te ezek után másképp? Tehát milyen hatással lesz ez rád? Nem vagy hajlandó tovább követni ilyen embert, és hagyod, hogy kerüljön vissza ő maga a négy fal közé, vagy próbálsz neki azt mondani, hogy valamit mondani, valamit megpróbálni neki mondani, vagy megpróbálni máshogy élni az életedet, hogy a te gyereked ne itt vitteljen például.
Ez az utóbbi gondolat, ez abszolút szimpatikus, nyilván, tehát én nem gondolom, tehát én hál' Istennek szép családban nőttem föl, tehát mondjuk azért elég nagy az esélye annak, hogy majd amikor nekem lesz sajátom, akkor az sem lesz rossz. Nyilván ez nem ilyen könnyen kijelenthető, de hogy én úgy érzem, hogy ezzel amúgy nekem nem lenne amúgy sem problémám. Nyilván ilyenben nem szólnék bele, mert nem ismerem senkinek a történetét, tehát hogy ezt mindenkinek magának kell megvívni ezeket a harcokat, én ilyenek miatt nem követek ki embereket. Igazából ez csak így elfilozofáltam ezen, hogy ez milyen rossz, hogy nyilván évről évre egyre inkább felszínre kerülnek ezek, mert egyre inkább a komfortzónánk az átkoncentrálódik a social médiára, mondjuk a családunktól sokaknak. Tehát én nem...
Úgy érzed, hogy az emberek őszintébbek a social médián?
Egyre őszintébbek. Nem azt mondom, hogy ott őszintébbek, hanem azt mondom, hogy ott, tehát egyre inkább tolódik át a súlypont.
Őszintén hisztíznek.
Nem is, mondom, hogy én nem akarom lehisztisezni ezeket az embereket. Mert én simán el tudom képzelni, hogy az ő helyébe én is azt írnám, mert tényleg mondjuk valakinek a családjában olyan emberek vannak, akikkel nem jó lenni. Tehát ilyen van. Tehát én ezt elfogadom, hogy ilyen van, csak én azt a folyamatot figyeltem meg az egészben, hogy egyre, és ezt magamon is megfigyelem, hogy ahogy használom például a Twittert, a többit én annyira úgy nem, hogy egyre őszintébb vagyok ott, meg egyre inkább úgy érzem, hogy azok az emberek, akikkel már évek óta interaktálok egy bizonyos felületen, azok kvázi egy olyan baráti társas, egy ilyen virtuális baráti társaságot képeznek, hogy ott ugye ezeket el lehet mondani.
Mert nem látod, hogy jobban megértenek téged, mint a szüleid?
Hát biztos, hogy igen. Biztos, hogy van ilyen.
Nálunk például rengetegszer érzem azt, hogy a kommunikációs problémát az okozza, hogy egyszer nem tudunk egyetérteni, nem tudják megtalálni velem azt a közös hangot, amit mondjuk mással könnyebben megtalálok, mert ebben a világban élek, vagy ebben a világban mozgok, és ők hiába gyűrizik be most már minden otthonba az internet, meg stb. Ők tök másfele orientálódnak, és emiatt nekem fontosabbak az, hogyha ha mondjuk vita van, akkor megbeszéljük azokat, és elmondjuk a keserű dolgokat is, viszont nálunk meg ez úgy csapódik le, hogy ha elmondom otthon a keserű dolgokat, akkor mindig csak sértődés van. Tehát, hogy...
Hát, ja, igen.
Rosszul fogják
az ősök. Az honest feedbackkel az a baj, tehát őszintén adsz, reagálsz, és őszintén adsz valami visszajelzést a dolgokról, azt fogadni is tudni kell. Tehát azt ugyanúgy meg kell tanulni, fogadni is, mert nagyon nehéz adni, tehát megmondani másinak, hogy figyelj, ez nem volt jó így, ez így nem fasza. És a másiknak nem azt mondani rá, hogy jó van, akkor menj a picsába, az...
Nem, ezeket két érett ember szerintem tökéletesen meg tudja beszélni, akkor is, hogyha ha utalják egymást, vagy haragszanak egymásra, mert akkor meg tudják beszélni, hogy miért utalják egymást, és hogy lehetne ezen változtatni. De ezt mindkét embernek akarnak el, tehát nem lehet az, hogy az egyik megsértődik azon, hogyha valaki rosszat. Tehát ez a tipikus az, amikor a nyugodtan mondják kritikát, nem baj, ha jó vagy rossz, és ha rosszat mondasz, akkor megsértődik az ember, és akkor így, de ez már sok, ezt már nem bírom el. Akkor miért kérted meg, hogy mondja a kritikát?
Hát mert amikor a legtöbb ember akkor azt mondja, hogy mondd el őszintén a véleményedet, akkor arra számít, hogy jót fogsz mondani. Tehát.
Na de ne kanyarodjunk el ennyitől, nem lehet esetleg az, hogy ezeket az embereket az is motiválja, vagy löki előre, hogy másoktól is ugyanezt olvassa. És akkor, hogy így nem azt mondom, hogy próbál azonosulni velük, hanem hogy
nem, csak látja, még hogy lehet.
Könnyebben kijött belőle ez a dolog.
Vagy, inkább... vagy tudja, hogy ebben a környezetben visszaigazolást fog kapni. Azt igen, fogja valakinek írni, hogy jaj, én is utálom őket. Mármint
de lehet, hogy neki az ő problémája nem olyan nagy és hatalmas és olyan durva, mint mondjuk másé, akinek mondjuk megtört gyermekkora van, és azért beszél így erről, mint annak, aki mondjuk most éppen karácsonyot összeveszett a szüleivel, és töke ki van az egésszel.
De egyébként, amit a Tony mond, az lehet nagyjából a kulcsa az egésznek, hogy nyilván, amikor követ téged pár száz ember, és pontosan tudod, hogy ez mind valószínűleg el fogja olvasni, amit te most tudod, kiírsz, és panaszkodsz arról, hogy a családoddal neked most nem jó, akkor nyilván ezt annak a reményében teszed, hogy majd valaki vállon vereget, hogy I feel you. Igen.
Azért ennek valahol van egy ponton egy visszás oldala is, tehát mondjuk tegyük fel valaki a valamelyik szülőjével éppen nincsen nagyon kisorsolva, és nem tetszik, amit csinál, és kitwitteli. Az a szülő egyrészt 99% hogy nem olvassa a Twittert, 100% hogy nem tud reagálni ezekre a dolgokra, így csak egyetlen nézőpontot látunk. Annak az egy embernek a nézőpontját, akinek éppen valami problémája van a másikkal. Ilyenkor nagyon nehéz állást foglalni, mert csak azt látjuk, amit ő elmond.
Másrészt plusz ez lényegében ugyanaz, mint hogy a háta mögött beszélnéd ki.
De ugyanakkor meg erre szükség van.
Az interneten gyakorlatilag, tehát mindenki látja a háta mögött. Tehát...
Ennél már csak az a gázosabb, amikor ciki posztokat vagy képeket posztol ki valaki valami olyan rokonáról,
aki biztos, hogy soha nem fogja látni.
Tehát megalázó dolgokat, igen, amiket ő viccesnek tart, meg poénosnak, de igazából csak maximum neki azok, és egyáltalán nem kéne kiposztolnia, vagy csak nem, mindegy.
Na, szóval valahol eljutottunk oda, hogy ezt mindenkinek egy picit magának is moderálni, vagy éreznie kéne, hogy akkor miért is csinálja ezt a dolgot. Csak van, akinek ez egy ilyen szelep. Tehát ezzel engedi ki a gőzt.
Itt van még egyébként szerintem egy remek példa. Nem tudom, hogy nektek hány ismerősötök panaszkodik Facebookon, hogy kurvára elege van már ezekből a eljegyeztek, meg babát várok posztokból, amik most így karácsony környékén vannak, és pont ma írtam ki Twitterre, hogy én egyetlen ilyen posztot nem láttam, viszont csak olyan posztokat látok, akik ez emiatt panaszkodnak.
Igen.
Tehát, hogy néha azért kicsit az internet túltolja ezeket a dolgokat, hogy így olyan dolgokat is lát, amik nincsenek, csak fölnagy. Ez tipikusan az, amikor beszokunk egy ilyen hírcsárda hírt, vagy valami.
Ez a te más nézőpontod, én láttam gyerekeset is, meg láttam eljegyzőset is.
Én pont azt akarom mondani, hogy...
Kiestem szerencsére ebből a
szóval. De ez azért van, mert tehát szerintem mind a hármunkra elmondható, hogy azért elég jól szűrjük az online ismerőseinket. Tehát, hogy azért, hogyha lennének olyan, tehát így fókuszunkban olyan emberek, akik mondjuk rendszeresen ez a nyereményjáték, nyerjél iPhone-t, 28 gyerekfotó.
Nekem vannak, csak már...
Nekem is vannak, csak elhájdoltam őket. És pontosan ez az, hogy ezért nem látod, hogy ilyenek vannak, de gondolj bele, aki teljesen szűretlenül fogyasztja az internetet, egy Windows XP-s CRT monitoros PC-n a sarokban végigfutja a Facebook feedet, csak úgy, ahogy van, ott nagyon sok van. Tehát én például anyukámnak, meg a húgomnak a Facebookját, amikor így látom, hogy milyen posztok gördülnek le a monitorjukon, iszonyat. Tehát, hogy ilyen eseményt rendezek annak, hogy szavazz rám ezen az SMS számon, és nyerjél Samsung Galaxy-t, ilyenből nagyon sok van.
Jó, akkor tehát... más irányból kérdeznék, miért baj az, ha valaki karácsonykor kéri meg a párjának a kezét, vagy akkor jelenti be neki, hogy egyébként terhes?
Mármint, várjál, most
miért a kérdés. Miért utálják ezt ennyire az emberek?
Igen,
ez és a... hogy megosztják az örömöt másoknak.
Nem elég kreatív.
Nem.
Ezzel érvelnek sokan.
Picit nem menjünk el abba az irányba, hogy maguk a résztvevők esetleg miért tartják nem jónak azt, hogy ehhez az alkalomhoz van kötve, inkább ez az, hogy miért, tehát neked az a kérdésed inkább, hogy miért van baja ebben ennyi embernek, miért mondják azt, hogy már az ötödiket látom és elegem van belőle. Valószínűleg azért, mert mindenki magára vonatkoztatja ezt a dolgot, hogy oké, ő most boldogabb, mint a világon bárki. Ott van még egy ember, aki boldogabb, mint bárki. Ott van még egy ember, és az se én vagyok. Egy idő után, amikor látod, hogy mindenki ennyire boldog, és csak megosztják veled ezt a boldogságot Facebookos megosztás tekintetében, nem pedig, tehát amikor ott vagy egy ilyen, ott vagy egy eljegyzésen, vagy ott vagy egy babaváron, vagy ott vagy egy ilyen vacsorán, ahol bejelentik ezt a dolgot, akkor ott effektív részese vagy. Viszont ha csak így Facebookosan, így félváról, így odalökik neked, hogy nesze, itt van, gyereket várok, lájkoljad. Meg én is, akkor így...
Ez egyébként a kedvenc ilyen social filozófiai kérdésem, ez a mi a francot osszon meg az ember, hanem a boldogságát, vagy azt a dolgot, ami itt érdekli. És akkor itt most bele lehet abba menni, hogy sokan kettős életet élnek, hogy igazából olyan dolgokat osztanak meg, amik nem is érdeklik, vagy csak nagyobbnak akarják magukat látszatni.
Kétféle dolog van. Engem, amikor valami nagyon nagy boldogság ér az életben, azt nem szoktam megosztani a Facebookon, viszont hogyha látok valami érdekeset, ami szerintem másokat érdekelhet, de nem konkrétan rám vonatkozik, csak engem is én nekem is érdekes volt, azt megosztom. Tehát nem az örömemet akarom megosztani, az szerintem egy személyes dolog, azt személyesen kell csinálni, hanem hogyha például van valami, amit olvasson el más is, mert egy érdekes cikk, azt osztom meg. Tehát ez egy nagy, nagy tévedés szerintem, hogy érzéseket meg örömet meg lehet osztani az interneten. Híreket, információt meg lehet osztani, de érzéseket nem.
Nem lehet, hogy ezt mindenki úgy fogja fel, hogy akarja, és a Facebook erre például csak egy platform.
Akkor ez az én véleményem.
A Facebook az kiterjeszti az internet világába az emberiségnek a lenyomatát. Tehát, hogy érted, tehát aki a Facebookon valahogy viselkedik, az ő személyiségének a része. És mivel már több mint 1 milliárd ember van a Facebookon, ezért ahogy exponenciálisan nő az egész Facebook közösség, úgy exponenciálisan nő a jó is, meg a rossz is rajta. Azt ugyanúgy, hiszem, hogy az emberiség.
Talán volt is egy kutatás, ahol a szomorú meg a vidám smiley-kat számolták Facebookon, és annak a statisztikáját csinálták meg. Nem tudom, nem emlékszem már az eredményre, de ez is érdekes, hogy valaki ezzel is töltött időt, és ezeket számolta össze, és abból így le lehet szűrni de lehet, hogy talán ez egy létező feature is valahol, hogy le lehet szűrni, a Twitteren is talán van ilyen, le lehet szűrni, hogy éppen milyen állapotban van a mondjuk azt kvázi emberiség, mert hát nem az emberiség van fönn az interneteken, de hogy azért nagyjából ezt is le lehet szűrni, hogy éppen most szomorúak vagyunk, boldogok vagyunk, vidámak vagyunk, és ezt így országokra is le lehet bontani.
Az a baj, hogy ennek én nem néztem utána, mert nem is tudtam, hogy erről fogunk beszélni, de annak idején láttam egy ilyen, van valami program, nem tudom pontosan, hogy mi a neve, az interneten van, ami valamilyen szinten katasztrofális eseményeket tud előrejelezni, az alapján, hogy figyeli a, úgymond az emberiség hangulatát, hogy az milyen volt az elmúlt évtizedekben, mióta ugye ezt az interneten keresztül lehet mérni, és amikor így elkezdenek fölmenni spike-ok, olyan, mint egy szeizmográf, ami így, hogyha elkezd ilyen kilengéseket nézni, akkor azok, akik ezt a dolgot figyelik, tudják, hogy valami be fog következni, vagy valami bekövetkezett a világban, valami súlyos esemény, tehát nyilván ilyen kilengéseket okoznak a terrortámadások, ilyen kilengést okoz egy földrengés, egy cunami, meg stb., mert olyankor egy bizonyos irányba elterelődik az egész emberiség. Tehát olyankor mindenki megosztja azt, hogy mit tudom, Phuket szigetét elmosta egy ár, vagy Fukushima megrongálódott, vagy mit. Tehát ilyenkor mindig mindenki erről beszél, és amikor minden egy irányba kezd mozogni, annak az jelentkezik valamilyen grafikonokban. Tehát most ezt nem tudom pontosan, hogy milyen koncertet, arra hoztam fel ugye, hogy az emberiségnek az állapotát lehet-e mérni. Valamilyen szinten már lehet. Már van akkora tömeg.
Ez már nagyon personal interest, amiről múltkor beszélgettünk amúgy.
Meg az előtt is.
De ez barom érdekes lehet, mert mi van, hogyha ilyen ennek a top X százaléknak, akik így a világot úr irányítják az összeesküvés
elméletek
szerint. Pontosan így figyelik, hogy mikor dobjanak be szomorú vagy vidámabb történéseket, és ezekkel állítják, a finom hangolják úgymond az emberiséget.
Jó, már nagyon boldogok vagyunk, akkor most jön egy terror támadás.
Jó, ez már tényleg nagyon gyíkember, de azért érdekes lehet egy ilyen sorozat is például.
Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Igen, köszönjük.
Jó munkát. Sziasztok. Az év hátra levő részére.
Igen.
És tartsatok velünk jövőre is.
Jövőre sokkal jobbak leszünk.
Mindig mert már most is nagyon jók vagyunk.
Mindig megígéri, tavaly is megígért. Ja,
nem.
De most nem ő volt, az a másik Csabi volt, aki kiment.
Igen.
Ja.
De amelyik bejött, az egy új Csabi. Csak én maradtam a régi.
Új év, új Csabi. És a régi Tomi. Meg én.
Csápi.
Csápi.
Hutututututu.